Egy ilyen műelemzés kellene, hogy ki szokták kérdezni, mennyi a terjedelme. Ha valaki Pilinszky stílusában ír, akkor fél oldal is elég. De hogyha valaki szeretné elmélyülten, átgondoltan, azért egy három oldal úgy gondolom, hogy talán kell, de ezt valaki úgy szokta kikerülni, hogy 20 pontos betűkkel három sor közül egy oldalt három oldalra széthúzva. Szóval nem tudom, ezek a kicsit nevetséges dolgok. Szóval a gondolat ki legyen fejtve, és élvezzük, örömmel írjuk, ez a dolog lényege. Ezt úgy is látszik a dolgozaton. Okozzunk egymásnak örömet. Hát ez lenne a dolgozat, hogy mikor kell beadni, azt nem tudom, azt a Nellitől kell megkérdezni, illetve a titkárságon, hogy mi módon. Igen. Nem nekem kell elküldeni, ezt hangsúlyozom, nem nekem, hanem őnekik, és majd ők egybe fogják nekem odaadni. Akár e-mailen, akár kinyomtatva, ki hogyan gondolja. Jézus születés története a mai témánk, ennek képzőművészeti feldolgozásai, de azért fontos ez a téma mégis, mert kapcsolódik egyrészt a múlt alkalomhoz, a teremtés történethez, hiszen a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a teremtő, a megváltó, a gondviselő Isten, ő az, aki fenntartja ezt a világ mindenséget, és ő az, aki meg is ítél bennünket. Az ő ítélésszéke előtt kell megállnunk. Tehát amikor a karácsony környékén itt a Jézuskáról szoktak sokat beszélni, meg a kis angyalkákkal együtt mutatni, az kicsit visszás a Biblia fényében nézve, mert Jézus Krisztus az egész világ mindenség ura. És ő az a lény ebben a világ mindenségben, aki előtt minden tér meghajol majd. És így írja a Biblia a Kolosszei levél első fejezetében, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Szóval ezek olyan kifejezések, amelyeket mi nem is tudunk felfogni. De a Biblia mégis ezt állítja. Azért szerettem volna, hogy bevezetőként ezt a néhány mondatot elmondani, hogy azért érezzük azt, hogy milyen hatalmas nagy eseményről van szó, amikor ő megszületik, mert ha ő nem jött volna erre a világra, és nem lett volna megváltónk, nem is élnénk már, és így sem lehetnénk. Másrészt a születés történet kapcsán azért három kérdést szoktam mindig feltenni, remélem majd kapunk valamiféle választ az előadás végén. Az egyik az, hogy ki Jézus Krisztus, most már erről beszéltünk. A másik az, hogy miért lett emberré, miért lett az Isten testé. Ez egy hatalmas kérdés. A harmadik pedig, hogy miért jó ez nekünk. Mi ebből a hasznunk, hogy hogyan tudjuk ezt a magunk életében értelmes módon felhasználni. Erről a második szempontról néhány mondatot, és aztán elkezdjük a vetítést. Azt írja a Biblia a Timóteushoz írt első levél, 3. fejezet, 16. versében, hogy a kegyességnek, azaz az igaz életnek a titka abban van, hogy Isten megjelent testben, és megigazítatott lélek szerint. Mit jelent ez? Azt mondja így a Biblia, hogy Krisztus testé létele olyan horderejű esemény, hogy a mi igaz életünknek a titka ebben van elrejtve. Aztán ki is fejti a Biblia, hogy mi történt az ő testének állapotában, az ő testének napjaiban, és mit jelent a test. A Bibliában a test szó azt jelenti, hogy a bűn által megfertőzött emberi természet, ilyen természetet vett magára, írja a zsidókhoz írt levél, hogy nem angyalok természetét vette fel, hanem emberek természetét vette fel. És az ő küzdelmei, vérverítékes szenvedése nem látszat szenvedés volt, hanem így olvasuk a Bibliában, hogy ő testének napjaiban erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Ő, aki egyrészt Isten is volt, isteni természettel rendelkezett, másrészt ember mi voltából fakadóan, szükséges volt számára a naponta erős kiáltással járulni az atyához. Az ilyen számukra elgondolkodható, hogy mi küzdünk-e így a természetünkkel szemben, a bűneinkkel szemben. Másrészt pedig a Biblia azt mondja, hogy mindannyian az ő példája nyomán megigazulhatunk, ugyanis neki volt egy isteni természete, ebből következően világosan látta a jó és rossz közötti különbséget, tehát tudta, hogy mi a jó és a mi a rossz közötti különbség, és az nem a saját erejével, hanem ő letette az isteni hatalmát, mindenhatóságát, mindenütt jelen valóságát, így írja a Biblia, van hatalmam letenni, mondta Jézus, és van hatalmam feltenni, és én letettem. És helyette az emberi természetet vette fel, és az atya hatalmával tette a csodáit. Ugyanezek a lehetőségek rendelkezésünkre állnak, ha megtérünk, azt mondja a Biblia, mi is vehetjük a Szent Lelket, és bennünk isteni természet lehet. Péter apostol 2. leve első fejezetének első 3 verse írja, hogy isteni természet részesei lehetünk, aminek következtében ugyanúgy, mint ő, láthatjuk a jó és rossz közötti különbséget, másrészt pedig mi is elnyerhetjük a az atyának a hatalmát, az Isten szeretetét, a Szentlélek erejét, és ebből következően jót tehetünk. Ez a megigazulás titka. Én is most ebben a könyvben, amit most készítettem el, most jelent meg néhány nappal ezelőtt, a gyógyító megbocsátás, a második fejezet erről szól, a megigazulásról. Mi történik a megigazulás pillanatában, mi a megbocsátás következménye, és aztán hogyan lehet ezt a megigazulást pillanat sorozattá tenni, gyakorlati életté, küzdelem és növekedés, ez a harmadik fejezet. Hát akkor induljunk el, látva ennek a horderejét, hogy Krisztus testvérében van elrejtve a mi megigazulásunknak a titka. Hogy jött erre a földre, milyen körülmények között, és figyeljük meg azokat a tanításokat is, amelyeket rejt a Biblia ezek mögött, az események mögött, másrészt pedig a képzőművészeti feldolgozásoknak a szempontjait is nézzük át, hát ha vázlatosan is. Itt láthatjuk Raffaello festményét, a Mária és József eljegyzését. Igen, hát erről ír a Biblia, hogy eljegyezték egymást, és mielőtt egybe keltek volna, Mária viselősnek találtaték a Szentlélek által. Itt Raffaello festményén látunk egy térábrázolást, rögtön hadd kérdezzem meg, ez vajon milyen térábrázolás? Tessék? Tessék? Nem hallottam jól. Ez perspektívikus, igen, összetartanak a vonalak, és egyértelmű a levegő, a vonal és a színperspektíva együttesen, és előtérbe helyezi Raffaello az eseményt, Máriát és Józsefet, amint ugye összeköti őket a pap. Hát persze a korabeli reneszánsz korban lévő ruhák és viseletek, jellegzetességek. Érdemes megfigyelni Mária mozdulatait, az úgynevezett annunciáció téma, amit Leonardo is megfestett, és sokan mások, amikor az angyal Gábriel jön Máriához, rendkívül kiegyensúlyozott a kompozíció, figyeljük meg, egy viszintesbe helyezi a személyeket, és egyértelműen egy hármas tagolás figyelhető meg, és ebben mutatja be a személyeket, Mária is, ahogy elhelyezkedik, ott van a Szentírás a kezénél, és a másik attribútum is majd máskor megjelenik, a virág. Igen, pillanat, ezt. Giottónak a festményén látjuk, amikor Gábriel eljön Máriához és üdvözli őt, és elmondja, hogy mire választotta ki őt Isten. El Greco festményén kissé zilált abban, ugye a késő gótika világának a nyugodt, az érett reneszánsznak a kiegyensúlyozott világához képest nézzük meg a baroknak a túlfűtött impulzív világát, ahol a fények, a színek, a kompozíciók szinte mozgalmasak, és így jelenik meg Gábriel egy felhőn, és szólítja meg Máriát. Nagyon érdekes Botticellinek ez a Máriája, illetve az angyal, ez az érdekes kifordulómozdulat, minthogyha a Bibliából fordulna oda a Mária, az angyal szava felé, és hát az angyal kezében ott van a lilium, ami Mária tisztasságának a jelképe, mert nagy kérdés az, hogy vajon miért választotta ki őt Isten. Nagy misztikumot szoktak ebből csinálni, a Biblia nem csinál belőle misztikumot, hanem világosan elmondja, hogy miért. A Szentírásból idéz, amikor Erzsébettel találkoznak hosszan. Ismeri a proféciákat, ismeri a megváltás történetét, és várta a megváltót. És a tisztaság jelképe pedig arra utal, hogy ő valóban tiszta volt. Valóban olyan életet élt, ami példamutató. A szavaiból kitűnik. Ugyanis amikor az angyal elmondja neki azt, hogy mire hívja őt az Isten, látjuk ezt a nagyon szép, egyszerű kis festményt, amint az egyszerű térben elhelyezkedik a két személy. Amikor elmondja néki Isten, hogy mire hívja őt, akkor ő azt mondja, hogy íme az Úrnak alázatos szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ez azért nem akármi, mert amikor valaki Izraelben, akkor abban a világban, nem ma, viselősnek találtatik úgy, hogy nincs férje, ez azzal volt egyenlő, hogy valószínűleg megkövezik. Ugyanis aki parádnosságon találtak, azokat megkövezték, és kivégezték. Tehát ez volt a tét. És ő kérdés, szó nélkül, alázatosan meghajtotta magát, legyen az Úrnak szava meg rajta, valósuljon meg. Nem értette, hogy miért és hogyan, nem tiltakozott, mint Zakariás, ugye a keresztelő János apja, hanem ő csak megkérdezte, hogyan lehet ez, és azt mondta, a Szentlélek fog téged beárnyékozni. Elfogadta. Szóval azért ez elgondolkodtató, hogy egy ilyen helyzetben meg is kapta Jézus. Megkapta. Ezt mondták neki a farizeusok, mi nem paráznaságból születtünk. Ezt lehetne másképp is mondani. Így nevezték az anyját. Szóval azért el kell gondolkodnunk, hogy Máriának milyen lelkülete lehetett, hogy szó nélkül. Mert József is. József is, hogy egy ilyen asszonyt vesz el, vagy ugye hölgyet, az ő hitére is utal, hogy elhitte, amit Mária mondott, és Isten is jelezte neki, és elhitte, hogy valami hatalmas eseménynek a részesei. Tizianónak látjuk a annunciációját, Piero della Francescának ezt a kicsit hideg, hűvös, távolságtartó világát, ugye az Atya Isten is megjelenik, és hát szinte női alakként, bocsánat, itt látjuk balra az angyalt, jobbra pedig Máriát, és hát ilyen emeletes megoldást választ a művész. Ez már inkább az axonometrikus térábrázolás felé visz, nem a perspektíva felé, ugye? Ez egy kiegyensúlyozott, nyugodt világot próbál a művész megmutatni. Rohir van Weyden, német művész, mutatja Máriát, a lilium bal oldalon, jobb oldalt a szentírás, ugye a két elválaszthatatlan attribútum, egy egyszerű térbe helyezi, és ott van mögötte ez a tűz, piros drapéria, illetve ágy, ez is kedvenc színe a művésznek, majd látunk egy nagyon érett műalkotását, ami ezt kifejezi, és így mutatja be ezt az eseményt. Hát megtudja Mária az angyaltól, hogy az ő rokona, Erzsébet is, aki Keresztelő Jánosnak az édesanyja, szintén hasonló módon viselős lett, időskora ellenére, elment hozzá, meglátogatta Júdeában, és Emes mesternek 1506 környéken készült gyönyörű festményét látjuk, hogy üdvözlik egymást. Ez az úgynevezett magnifikát, amit Bach olyan szépen megzenésített, így szólt Mária, amikor köszöntötték egymást, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszélesztő az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjaikról, és ajátosokat magasztalt fel, éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Tehát végig tekint a megváltás történetén, ábrahámi ígéretre hivatkozik, hogy majd az utódaiból fog származni a megváltó, pontosan tudja és várja. És rendkívüli megtiszteltetésnek mutatja a Szentírás, hogy ő ezt elfogadta. Emes mester festménye nagyon szép, egyszerű, a növényvilág, a természet ábrázolása, és ott van benne még a középkort idéző arany háttér, ami persze már megkopott, a sziklán álló vár, ami Krisztusra utal. Érdekes, az asszonyoknak ez a tipikus gótikus S alakú hajlata a testüknek a kecsességére utal, illetve Mária, amint üdvözli az Erzsébetet, az idősebb asszonyt, és repesett a méhében a gyermek, és ekkor mind a ketten Szentlélek által ihletett szavakat szóltak. Látjuk, hogy sok esetben nem is az anatómiai pontosság a lényeg, mert ugye itt látjuk, hogy anatómiai hibák vannak Mária arcán is, és a keze sem éppen tökéletes. Sokkal több annál, mint hogy valaki anatómiailag nem tudom milyen precízen kirajzol valamit, hogy van lelkülete a festménynek, van lélek benne, van erő, van szépség, valami nemes vonás, a színek, a formák harmóniájában. Giottónál már itt egy idős asszonyt látunk, és Mária egyenes tartással emelkedik ki a környezetéből. Andrea Pisanónak a domborműve egészen csak szorítkozik a személyekre. Albertinelli, 1503. És a népszámlálás. Nem tudjuk pontosan, mikor érkezett el Betlehembe a népszámlálás, illetve Júdea földjére, nem számít az, hogy tudjuk pontosan, hogy a helytartó Quirinius időszámításon kerül 7-ben rendelte el a népszámlálást. Évek telhettek el, míg a római birodalomnak valamelyik szélére eljutott az idő, tehát nem tudjuk pontosan. Minden esetre az biztos, hogy Jézus nem időszámításunk nulla pontján született, hanem a bibliai proféciák alapján időszámításunk előtt 4-5 környékén. Dániel könyve proféciájából visszaszámolva. Itt látjuk, amikor Mária és József jön, hát alig lehet talán őket látni, Szamárháton és Józsefnek a hátán majd ott lesz kinagyítva a fürész, a mesterségének a címere. Peter Bröhel egy ilyen németalföldi világba helyezi a népszámlálás eseményét. Figyeljük meg, a tömegből senki nem vesz észre semmit. És ez is egy mozzanat, arra nézve, hogy ugye, hát persze a művész nem sokat értett az Ószövetség világához, mert az izraeliták között disznó éppen nem lehetett, mert tisztelt ajánlatnak tartották, és nem fogyasztották, de hát most ettől tekintsünk el, mindenki a maga korába helyezi az eseményt, de talán a lényeg az, hogy nagy tömeg megmozdulás, nagy tömegjelenet, de nem vesz neki az emberek észre semmit. És pontosan ezt mondja Jézus Krisztus második eljöveteléről a Biblia, hogy nem vesznek észre semmit. Az embertömegek. Ők mennek egyszerűen, végzik a dolgokat, mennek a népszámlálás helyre, mind a ketten dávidi származásúak. Dávid magvából származik a megváltó. Két külön nemzetség táblázat van Lukács evangélium könyvében, és Máté evangéliumnál is. És mennek az eredetük, a nemzetségük helyére, és itt veszik őket számba. Megszületik a gyermek, ez is egy érdekes esemény. Rembrandtnak látjuk ezt a nagyon szép festményét. A kompozíciója, figyeljük meg, hogy egy tipikus körülakú kompozíció, egészen a fényforrástól kiindulva a nagyobb köröket ír le, majd még nagyobbakat, végül pedig a keret is rá rezonál a körre. Tehát a fókuszpont felé irányítja a figyelmünket, ahol a lényeg van Krisztus világító személyiségére, lényére. És Rembrandt a tőle megszokott zseniális eredetiséggel, nézzük meg a arcokat, hát valamennyire talán látjuk, hogy a festék réteg mögül, ez a tipikus lazuros festék, hogy a világosat festi alá, majd pedig lazurosan, nagyon oldott, higított festékkel a fölötte a narancsot vagy vöröset, és a világosnak, a fehérnek átragyog a színe rajta, és ezért ilyen ragyogó, opálos, érdekes hatású. Tehát, hogy a fény az nem is annyira kívülről, mint belülről árad az emberből, és ezt jól megtalálta Rembrandt, mert a pásztorok, azok a pásztorok voltak, akik várták a megváltót. Mert Isten csak azoknak jelenti ki magát, a végidőben is és akkor is, akik várják. Akik nem várják, azoknak nem. A papok nem várták, illetve nem úgy várták, ahogy kellett volna. Őket megkerülte az Isten. Georges de Latour festményeinek a jellegzetessége, hogy ő mindig egy szál gyertyát helyez el a képen, és azt is eltakarja, és közben az alakokat viszont megvilágítja általa. És ezáltal ilyen rendkívül bensőséges, tűzű, nagyon érdekes, személyes világ alakul ki. A két szélső ponton Mária és József, és közöttük pedig a pásztorok, illetve hát ott az ismerősök, ott a bárány is, aki már utal a megváltóra, és a kisgyermek. Hát nagyon szomorú esemény az, hogy ott Izraelben olyan állapotok uralkodtak, hogy jött télvíz idején egy nő terhes, és vajudásban és szülésbe ugye fogott az állapot következtében, és a vendégfogadóban nem adtak neki helyet. Nem volt egy férfi, nem volt egy család, nem volt egy vendégfogadó, vagy valaki, aki látva ezt a feszült helyzetet, felajánlotta volna a lakását. Azért nagyon szomorú. És hát egy jászolban helyezték el a gyermeket. Istállóban. Ez jutotta a világ megváltójának. A Krisna, az királyi családban született, ugye? Mármint a keltieknek az istene, és Buddhán is elgondolkodhatunk, hogy ő is királyi családból származik. Jézus Krisztus ilyen helyen született. És az áldozatból is tudjuk, hogy a legszegényebbeknek bemutatott két pár gerlicepárt mutatták be, tehát ebből következhetünk, hogy szegények voltak. Ilyen családba született a megváltó. Gaddi Tadeónak látjuk az angyali megjelenését, amikor a pásztoroknak szól, nagyon szép, egyszerű ábrázolás, 14. század, ahol a pásztorok kint a mezőn, vajon miről beszélgethettek? Nem tudjuk, nem írja le a Biblia, de azt írja a Biblia, hogy Isten senkire nem erőltet rá semmit, hanem a vágyainkat és az őszinte igényeinket elégíti ki. Ezek a pásztorok várták a megváltót, és mondták, hogy most született meg a megváltó. Megjelent az angyal, utána egy angyalsereg, és most lesz szabadulás az emberiségnek. És dicsőség a magasságban az Istennek, és békesség, és jó akarat az emberekhez. Nem az a fordítás érvényes, hogy az embereknek jó akaratú embereknek, hanem az emberekhez jó akarat, az Isten akarata jelent meg, és a pásztoroknak csak azt mondták, nem mondták az angyalok, hogy menjetek el, hanem hogy megszületett Betlehemben. És ők elmentek. Jacopo Bassano festménye, ugye már barokkor világa, alig tudjuk kivenni, hogy hol s mi van, ugye? Ott az angyal jelenik meg, kicsit ilyen puttószerű angyal. Aztán Fragonard, Jean-Honoré Fragonard, akinek híres festményei ismertek az Ószövetségből, például Jeroboám keze, amikor megszárad. Figyeljük meg, hogy egy ilyen nagyon patetikus jelenetben mutatja be Jézus születését. Aztán Fra Angelico, viszont aki egy bensőséges családi jelenetben mutatja meg, ahogy szemlélik a gyermeket. Emes mester, Honszent Antali ábrázolása azt a tipikus középkori felfogást hagyományoztatja át, hogy már kicsi gyerekkorában tanít a megváltó. Ugye hát az egy középkori elképzelés volt, teljesen idegen a Bibliától, hogy teljesen kifejlett személyiségként született erre a világra, és ő neki úgyat nem lehetett, hogy úgy mondjam mondani. A Biblia teljesen mást mond. Azt mondja a Biblia, hogy gyarapodék testének állapotában, bölcsességben és Istenek embereket való kedvességben növekedék. Tehát ő alávetette magát az emberi természetek, és nem tudjuk hogyan, kár találgatni meg fantáziálni, de ebből az igéből azt tudjuk következtetni, hogy alárendelte magát egy emberi személyiség kibontakozásának is fejlődésének, és eközben a fejlődés közben bontakozott ki az a tudat, hogy mi az ő küldetése és az Isteni tudata, és valószínűleg 12 éves korában, amikor eljutott a templomba, és ugye a Páska áldozaton keresztül szembesült az áldozattal, a vérrel, az eseménysorozattal, ébredt rá. Aki szeretne erről egy rendkívül ihletett leírást olvasni, ajánlom figyelmébe Ellen Gott White-nak a Jézus élete című könyvben a Jézus gyermekkora című fejezetet. Rendkívül szépen leírja a szerző azt, hogy ezt a finom folyamatot az igehelyek tükrében, ahogy előhozza, zseniális. Aztán Rohir van Weidernek egy madonnája, nagy téma ez, hogy az anya és a gyermek, mindig is érdekelte a művészeket ez a téma, hiszen ha van ennél szebb és nemesebb emberi kapcsolat, mint egy anya és gyermek kapcsolat, mind a testi, mind a lelki kapcsolatuk nagyon bensőséges és mély, nem véletlenül nevezi magát Isten anyának, édesanyának ránk nézve, Ézsaiás könyvében. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fiát, még ha elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Raffaello madonnáit látjuk, bensőséges kapcsolat anya és gyermekek között, és Rohir van Weidernek a híres triptihonja, Münchenben található, ahol a három eseményt mutatja be, az angyali üdvözletet balra, középen a pásztorok látogatását, illetve a három bölcsnek a látogatását, jobbra pedig Simeon, amikor kézbe veszi a gyermeket. Nézzük mindegyiket, nagyon szép ábrázolás, íme a kezében ott van Máriának a Biblia, mint életének központja, a szerény, alázatos arctartása, tekintete, itt a lilium, ami a tisztaságára utal. Itt is figyeljük meg a térábrázolást, még késő gótikában vagyunk, axonometrikus ábrázolás, tehát párhuzamosak a tengelyek. Nagyon szép, műves a lilium, tehát nem a színek maguk élénkségében élnek. Ennek van egy varázsos világa, mintha nem lenne levegő perspektíva, persze a tér is itt kicsi, de van más festménye is, ahol ez kézzel fogható. És hát a bölcsek látogatása, ők nem királyok voltak, a görög szó mágói, annyit jelent, hogy bölcsek, mezopotámiai bölcsek, akik meglátogatták ők, Bálám proféciájának a emlékezésére utal ott a Biblia, és Isten kijelentette nekik, hogy most született meg a megváltó, vajon miért. Olvastam erről egyszer egy könyvet, hogy a rómaiaknál, a görögöknél, a perzsáknál, a babiloniaknál, az indiaiaknál tömegével sorol fel emlékeket, a korabeli emlékeket és irodalmi emlékeket, hogy várják, hogy egy szűztől születik a megváltó. Persze mindenfélével már keveredve időnként, de mégis ez a várakozás megvolt. Ez egyetemes nagy várakozás volt, ezt ma mi már nem értjük. Nem nagyon tudjuk ezt megérteni, de akkor várták, és ők is várták, és Isten kijelentette nekik. És eljöttek, 1000 kilométer gyalogoltak, és hódoltak neki. Az ajándékoknak és az aranynak, tömjének, mirhának is jelentősége van, amikor menekülni kellett Egyiptomban, ami évekre is elhúzódhatott, minden bizonyal ebből tudtak megélni. Még talán érdekes, bocsánat, az ökör és a szamár képe, Ézsaiás könyve első fejezetében olvashatjuk azt, az ökör ismeri a gazdáját, a szamár is az ő urának jászlát, csak az én népem nem ismer engem, csak Izrael nem figyel rám. Akkor is úgy volt, és sajnos ma is így van, hogy az embertömegek, az állatok ismerik a gazdájukat, de az ember nem ismeri a szülőjét. És nem fedezi fel, hogy kinek tartozik viszont szeretettel, és az állatok erre utalnak. És hát Józsefet látjuk ugye itt idős férfiként, és Mária feje fölött pedig a keresztet, utalva arra, hogy az ő küldetése ebben teljesedik be, hogy megváltó legyen. Mária arca is nagyon szép, fenséges, nemes vonásokat mutat. Hát persze ez nem olyan szépségideál, mint manapság divik, de a művészek a legnemesebb módon a maguk lehetősége, tehetsége szerint próbálták érzékelni a tisztaságot és a nemességet. Emes mester ábrázolását látjuk, ugye itt Máriát már valamiféle trónra ültetik, és így hódolnak előtte. Leonardo is próbálta vázlatszerűen megoldani ezt a témát, nem fejezte be, de hát így vázlatában is egy monumentális kompozíció bontakozik ki előttünk. Dürer, romos világ előtt, szegény világ előtt mutatja be a gazdag bölcseket vagy királyokat. Ugye az ő jelenlétük, illetve aztán később ugye a három király mitosza, meg a Boldizsár, hogy is mondják? Mi a három neve a királynak? Gáspár, Menyhén, Boldizsár, népi hiedelmei és egyebek mind arra utalnak, hogy az emberek fejében és a művészek fejében is valahogy úgy állt ez a kép össze, hogy az emberiséget képviselik. Az egész emberiséget. Nem csak Izraelnek jött el a megváltó, hanem az egész világnak. A négereknek is. Mindenkinek. Botticelli önmagát itt megfestette a kép jobb szélén. Ott felénk néz, egy ilyen romos istállóba helyezi el a szülőket és a gyermeket, és itt hódolnak a királyok. Sajnos hosszan nem tudok ezekről a képekről beszélni, Ferenczi Károlyunk is megfestette, csak éppen felvillantom, hogy legalább lássuk. Az műelemzés az másról szól, és itt jönnek a bölcsek, és keresik a megváltót. Érdekes esemény volt ez, a 40 napra elvitték a templomba a gyermeket, hogy a kor szokása szerint az áldozatot bemutassák, és itt Simeon, aki istenfélő ember volt, kézbe vette a gyermeket, és itt mondja el azt a nagyon szép himnuszát, mert Isten a Szentlélek által kijelentette neki, hogy ő az a megváltó, akit egész életedben vártál, és ő elhitte. Nem tudom, hogyha valaki a kezünkbe tenne egy kis csecsemőt, és azt mondaná, hogy ő a megváltó. Elhinnénk-e. Mögötte állt Anna próféta asszony, aki szintén várta a váltságot, és mindazoknak elvitte a hírt, akik Jeruzsálemben várták a váltságot. Isten gondoskodott arról, hogy valaki elvigye a hírt azoknak, akik. És itt mondja Máriának az áldását, megáldotta a szülőket, és elmondta azt is, hogy a te szívedet is kétélű éles tör fogja áthatni, amikor ma nyilvánvalóká lesznek Isten gondolatai számodra. Tudnék, látni fogja a Krisztus kereszt halálát, és a édesanyának ezt el tudjuk képzelni, hogy mit jelenthet. Giovanni Bellini szinte elénk helyezi azt a szemét, aki szenved most, illetve már meghalt Krisztus személye mellett, ott van Mária, és rendkívüli fájdalommal átüleli őt. Hát erre utalt Simeon, hogy az ő szívét is majd nagy fájdalom fogja áthatni, mire megérti, Mária sem értette pontosan. Ő is küzdött a fiával. A megnyilvánulásaiból ez tükröződik. Neki is fejlődnie kellett hitben. Michelangelo vázlatrajza, mutatja, amikor szenved a fiú és meghalt, és Mária pedig kiállt az égre. A híres Piétája Michelangelo-nak fiatal korában készítette, azért vegyítem itt be, mert nézzük meg azt az arcot, hát Mária sem volt 20 éves, akkor már, ha Jézus 33 volt, és hát ettől függetlenül persze a fiatal korában még Michelangelo nem tudta igazán átélni a fájdalom nagyságát, de rendkívül szép az ábrázolás. A női szépsége is, a drapírja is, az anatómiai szépség, és Jézus arcán sincs nyoma semmiféle tövéskoronának, meg ostorozásnak, meg köbdösésnek, meg öklözésnek, meg orcsont beverésnek, ugye? Hanem ideális szép, őt ekkor még ez izgatta. Aztán majd a későbbi piétákon látni fogjuk, hogy már aztán Michelangelo beérett. Dániel könyve utal arra, hogy kiirtatik a messiás, és senkije nem lesz. Itt van az időskori piétája, amikor Nikodémus felfogja a testet, és Mária odafordul hozzá, és itt nézzük már meg, hogy itt már más arcokat látunk. Egyrészt be se tudta fejezni, másrészt pedig itt a szenvedésnek és az együttérzésnek a gyűrűjében helyezkedik el Jézus arca. Aztán menjünk tovább, és ezt a témát is sokan ábrázolták. Fra Angelico, egy 17. századi művész, Rembrandt, ezeken átfutok. Itt egy érdekes jelenet, Rembrandt úgy ábrázolta ezen a Simeon képén a Simeont, hogy ő az ég felé tekint és árad rá a fény, miközben a pap, aki végzi a szertartást, nem érzékel az egészből semmit. A hivatalos embert megkerülte Isten. Hát ugye ők azt gondolták, hogy ez lehetetlen. Amikor jöttek a bölcsek, és akkor mondták, hogy miért jönnek, akkor érdekes módon ők nem mentek el Betlehembe. Miért nem mentek el? Ők azt gondolták, hogy hát az Isten őket nem kerülheti meg. De megkerüli mindazokat, akik nem szívből és nem őszintén várják őt. Aztán az élete utolsó festménye Rembrandtnak ez a Simeon ábrázolás. Nem is fejezte be teljesen, de talán nem is baj, ott van mögötte Anna próféta asszony. Betelt az élete, mert kezébe vehette a megváltót. És időskorában Rembrandt úgy gondolta, hogyha ő is elmondhatja azt, amit Simeon, hogy bocsásd el most már, Uram, a te szolgálat békességgel, mert szemeim látták az üdvösséget, akkor az élete célhoz ért. És mindannyiunk élete célhoz ér akkor. És figyeljük meg, a művész milyen zseniális módon tudta faktúrával, felülettel, ecsetkezeléssel ábrázolni ezt a beérett jellemet. Olyan, ami az őszi színek világa, az őszi gyümölcsök, az őszi hervadó, de mégis a színpompájában ragyogó világ. Rembrandt sem akármilyen ember volt. Rezsinger Jánosnak a Rembrandt albumára hívom fel a kedves figyelmüket. Érdemes megnézni a festményeit, érdemes végigkutatni az ő életét. Egész életében a Biblia foglalkoztatta, és a halálos ágyán is ezt foglalkoztatta, hogy ki az Isten. És hogyan lehetnék kedves előtte. És ezzel foglalkozott a Simeon téma, ezért számára nagyon fontos volt. Az angyal megjelenik később Józsefnek, hogy meneküljenek. Ez a kis festmény itt van a Szépművészeti Múzeumban Magyarországon, megnézhetjük. Egyszerű átlós háttér, az istállóban, háttérben az állatok, előtérben Mária, és szól az angyal Józsefnek, hogy meneküljenek. Georges de Latour festménye megint az egyertyás festmény. Figyeljük meg, hogy milyen érdekes az egésznek a fény ereje, a fókusz, és ahogy a kéz rávezeti, az angyal keze rávezeti Józsefre a tekintetünket és a figyelmünket. Nagyon érdekes Georges de Latour világa. József kezében ott van a Biblia. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ezáltal is egy profécia teljesedett be. És menekülnek Egyiptomba, megpihennek, ez is egy téma a művészetben. Talán Rembrandtnál időzünk megint. Egy sötét tájba helyezi el a családot. Ott vannak a környékbeli pásztorok, nézik a szoptatást, illetve az intim jelenet, hogy az apa, az anya és a kisgyermek egy tűznél vannak, és Rembrandt a tűznek a melegségével festi át a képet, és érzékelteti számunkra, hogy még a számüzetésben is, még a viszontagságos körülmények között is lehet otthonunk, ha van közöttünk, és a szívünkben szeretet. És ezt ő nagyon jól tudta érzékeltetni. Van egy másik festménye is, most nem tudtam bemutatni, hogy egy szamárháton mennek, és Mária olyan bensőséges, meleg kisugárzással ül azon a szamárháton a kezében a gyermekkel, és József, hogy ránéz igazi szeretettel, és vezeti a Szamarát. Szóval Rembrandt érezte és tudta, mi az otthonosság. Nem annyira lakáshiány, mint inkább otthonhiány van a mai világban is. Hát Caravaggio egy jelenetet formál az egészből, hogy felüdítsék az angyalok a megváltót, hát egy zenélő angyalt helyez el a képen. És hát jött a tragédia, Herodes gyilkosságát látjuk, ebben a nemzeti könyvtárnak, a párizsi nemzeti könyvtárnak az ábrázolása, hogy megölik a gyermekeket 2 éven alul, Schottenmeister szörnyű festménye, mindig olyan döbbenetes az, hogy egyrészt a királyt nézzük meg, hogy közönösen, részvétlenül és érzéketlenül az ártatlan csecsemőket képes kivégeztetni. Mondanánk ma azt, hogy hát igen, ilyen szörnyűség ma már elő nem fordulhatna. A szerb háborúban, a szomszédországban előfordult. Az egész emberi történelemben újra és újra előfordult, hogy védtelen asszonyokat, gyerekeket öltek meg. Felfoghatatlan az ember kegyetlensége, vérszomja, megmagyarázhatatlan, hogy az ember hogy tud idáig vetemedni. Minden katonaság megcsinálta, a magyarok is, az oroszok is, az amerikaiak is, és a németek is, hogy védtelen asszonyokat megerőszakoltak, hogy gyerekeket kiirtottak, hogy terhes asszonyokkal elképesztő módon bántak. És ami a legszörnyűbb, hogy milyen katona az és milyen férfi az, aki megkötözött, meg megláncolt, meg nem tudom milyen tehetetlen állapotban lévő embereket kínoz. Minden katonaság végigcsinálta ezt. Magyarázzák ezt nekem meg. Emlékszem, amikor katona voltam, akkor mentünk Zemplénagádra almát szedni, és ott a 16 órát ültünk már teherautóban, majd lefagytunk, és akkor orosz határnál megállít bennünket egy ratálőr, és azt mondta, hogy 5 önként jelentkezőt kér, 40-en voltunk a teherautóban, egyetemi század, mondtam, magamban rossz helyre jöttél. Unják már egy dezertőr, itt van a határ környékén, csőre töltött géppisztolyt kapnak, felszólítás nélkül lőhetnek. 40-en voltunk. Hányan jelentkeztek? 15-en jelentkeztek. Akkor kezdett leomlani a lelkemben az a fal, amit még azt hittem, hogy van valami emberi méltóság. Hogy talán a fiatalok. Talán a fiatalok. De ott ez szerte foszlott. Rákhel siratta az ő fiait, mert nincsenek. Jeremiás proféciája teljesedett be. Egy anyának elveszíteni a gyermekét, mit lehet ehhez mondani? Michelangelo néhány madonnájánál időzünk, az anyai szeretetnek rendkívül szép mozdulatait tudta megragadni Michelangelo, az oltalom. Az oltalom és rejtek. Ez a lépcsős madonna, domborműve, figyeljük meg a gyermek, ahogy oda bújik az édesanyjának az ölébe, és ahogy elrejtőzik. Erre vágyunk mindannyian, az anyai szeretet rejtekezésére. Isten ezt kínálja fel számunkra. A Medici Madonnánál, ahogy odafelé fordul, ahogy az édesanyja gondoskodik a gyermekről testileg is, és oltalmat, védelmet ad neki. Ez a Taddei Madonna. Ez megint egy másik madonna, hogy a gyermek mennyire ragaszkodik az édesanyához. Itt egy méltóságteljes, picit talán hűvösebb madonna arcot látunk. A kisgyermek elgondolkodik, tehát az értelem már tükröződik róla. Nagyon szép, műves ábrázolás. És hát az egyik legszebb, a Pitti Madonna, amikor a gyermek a Biblia felé fordul, az édesanyja a lelkét is gondozza, és Máriának ez volt a hatalmas nagy küldetése, és meg is valósította, hogy a gyermeket az Isten igéjére tanította, és ezen keresztül Krisztus ébredt rá, hogy ezt ő ihlette, ezek az ő szavai. És ébredt, és derült ki, hogy az ő szava a Szentírás. A Krisztus ő bennük lévő lelke iratta le a profétákkal az Isten üzenetét számunkra. Nagyon szép ez a Madonna, igazi méltóságteljes, határozott tekintettel előre néz, tudja, hogy mit akar, érti a küldetését, és be is teljesíti. Raffaello egy madonnája, ahogy gyermekkel látjuk, Leonardónak gyönyörű Szent Anna harmadmagával vázlata, mindig is izgatta a női szépsége és a mosoly, ugye ezt a Mona Lisa elemzésénél ezt részletesen elmondtam, és ami ritka dolog, de azért van ilyen is, hogy az apa és a fiú együtt ábrázolja Georges de la Tour gyertyával, ugye megint, a gyermeket, tanítja dolgozni, és beszélgetnek. Sajnos a mai világban az apa szerepe, de akkor is mindig problémás volt, és itt arra mutat a művész, hogy közöttük megvolt ez a példaszerep. Nem ír a Biblia erről, de ahogy Jézus magatartásán tükröződik, ezt a nevelést is megkapta, nem véletlenül választotta ki Józsefet Isten. A gyermekkel beszélget az édesapa, rendkívül fontos egy gyermeknek az apai példa, az igazi férfiúi példa, a mai világban kihaló félben lévő dolog ez. Aztán a munkálkodó apa, hogy a gyermekre tekint és beszélget a családdal, nagyon érdekes, szép jelenet. Andrea del Sarto mutatja be a családot, érdekes a kompozíció, figyeljük meg, hogy ível lefelé, és a gyermekben nyugszik meg a tekintet. Rembrandt ábrázolása, a család ábrázolása, és így tovább. Itt nagyon érdekes új szerep a Cantarini festményén, hogy az apa tanítja az anyát és a gyermeket és az igére. Ez lenne a férfi feladata minden nap. A családnak a papjának nevezi a férfit a Biblia. Jobb ezt a szerepet tökéletesen bemutatja a könyvének első fejezetében, és az apa kötelessége, hogy naponta a feleségével, a gyermekeivel vagy gyermekével az igét tanulmányozzák, imádkozzanak és hálát adjanak és dicsőítsék az Istent. Amelyik családban ez megvalósul, az szétrobbanthatatlan. Michelangelo egy körülalakú kompozícióba helyezi el a családot, nagyon szép. Figyeljük meg, külön tanulmányt érdemelne a fejeknek a vonalai, a karoknak a körbezáródó kompozíciós erővonalai, utána a lábaknak, figyeljük meg, és tehát itt is van egy, itt is van egy kör, itt is van, és még itt is van. És ha megnézzük a háttérben lévő irányvonalakat, ezek mind utalnak valamire. Ugyanez van a Mona Lisánál. Ugyanez van a nagy alkotásoknál, hogy olyan, mint egy, hogy is fejezem ki, mint egy állandóan rezonáló, növekvő, kifejező tér, amiben mindennek helye és jelentősége van. Persze az első látása nem vesszük észre, ezért kell a képet szemlélni, időzni fölötte, gondolkodni fölötte, elmélkedni, és ezek szépen megnyílnak, és ezek jelentéssel is bírnak. Ezt felfedezni igazi élmény. 12 éves korában látjuk Gebrand van der Eckhout festményén Jézust, amikor már elmennek Jeruzsálembe, és kérdezi a bölcseket és a papokat, és nem tudnak válaszolni, és ők csodálkoznak Jézus felletein és válaszai. Ekkor ébred rá Jézus, hogy mi az ő küldetése. A páska bárány ő maga. És a papok, a bölcsek csak ámulnak, hogy ismeri Ézsaiás könyvét, hogy ismeri a Bibliát, és rendkívüli alázat és szeretet van benne. A Dürer így ábrázolja a gyermeket, illetve a bölcseket, hogy a nagy okosok, a nagy tudorok, a doktorok, stb. Ők aztán nagyon tudják, hogy is mint vannak a dolgok, de közben a maguk életében és a példájukban pedig olyan messze vannak az Istentől. Tehát ez egy óriási veszély mindig, a tekintélyeknek a tisztelete, és a tekintélyek és a hagyományok követése. Szükség van mindig gyermeki egyszerűségre és tisztaságra. És ezt nem egyetemeken oktatják, vagy tanítják, hanem ezt az Istentől lehet elnyerni. Őtől lehet igazi diplomát szerezni az életben, arra nézve, hogy milyennek is kell lennünk. Jézus tanított aztán, szolgált, Rembrandt szádfolyintos lapján látjuk a küldetését teljesítő mestert, keresztre feszítik, mert ebben teljesedett be az ő küldetése. Erről külön előadásunk, lesz kettő is, egy a keresztútról, másik pedig a Golgotáról. Rengeteg ábrázolás van, és van mit erről mondanunk, mert hatalmas dolog történt itt, minden mozzanata rendkívüli üzenettel. És majd jön Jézus, mint ítélő, ott van a kezében a sarló, és learatja a földet. A gabona aratása az igazak üdvözülése, a borsajtó taposása pedig a kárhozottak elveszése. Hans Memling festményén látjuk az utolsó ítélő Jézust, aki a világ mindenség fölött ítél. Az ítélet mértéke a kard lesz, a szájának kardjával ítéli meg a népeket. Az Isten beszéde olyan, mint a két élő éles kard, Zsidó 4.12 mondja, ami elhat a szívnek és a léleknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek indulatait és az embernek gondolatait. És nincs olyan dolog, ami nyilvánvaló ne lenne előtte. Az ítélőről is sok képet láthatunk. Érdekes, hogy a kereszt és az ítélet összekapcsolódik. Jan van Eycknél, nem megyek bele az elemzésébe, csak egy pillantást vessünk rá. Bosch is összekapcsolta egészen a paradicsomtól kezdve az utolsó ítéletig, az egész föld pusztulásáig az eseményeket, az ítéletben is a szeretet fog tükröződni. A művészek nem tudták ezt megragadni. Michelangelo egy ünnepélyes, hatalmas nagy személyiséget mutat be, amikor jön ítélőként, és jobb és bal felül állókat elkülöníti. A Sixtus kápolna fő falán látható ez, a freskó. És üdvözlik őt örömmel, mondja Malakiás könyve. Öröm és újjongás közepette azok, akik várják, és mélységes sírás és fájdalom közepette azok, akik gyűlölik. Sajnos ketté válik az emberiség, mondja Petőfi, két nemzet lesz ekkor, és amely veszte mindig, most győzni fog a jó. Valahol Petőfi megérezte ezt a nagy bibliai igazságot. Krisztus jön, mint győző, az ő hatalmának rejteke, az oldalának a sebe, örökké valóságban is megmarad az ő szeretetének a jele, önfeláldozó szeretetének a jele a sebek, lesz mit tanulni a kereszt titkából. Ő az, aki magára vette bűneinket, és az ő sebeivel gyógyulunk meg, látjuk Grünewald festményén. Emes mester zseniálisan érzékelteti azt, hogy az arcára helyezte ezt a végtelen nagy kárhozati halálhoz vezető út szenvedését, nem a testére, mint Grünewald. Majd erről külön fogunk beszélni, csak egy pillantásra vetítem be. Ide jutott a megváltó. De ez a mi győzelmünknek és szabadulásunknak a titka, mert elvégezte a megváltás művét. És az Atya mindannyiunk számára felkínálja a megváltót, hogy legyen életünk számára igazi megoldás. Úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogyha valaki hiszőben el ne vesszen. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, türelmet. És megkínének a villanygyújtst fel. És akkor, mint mondtam, tehát a dolgozatot így készítsük el. A következő fél évben a tékozló fiú történetéről nézünk meg nagyon sok szép ábrázolást, főképp Rembrandtokat. A keresztútról és a Golgotáról. És aztán még lesz majd egy téma az apostolok történetéről. Ott is nagyon sok műalkotás van. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Jó utat mindenkinek hazafelé. Aki szeretné a képeket tanulmányozni, amiket vetítettem, a Tóth Tibornak, amit szoktunk leírni, honlapján, akik szoktak régebben járni, tudják, hogy hol lehet elérni ezt, le lehet tölteni ezeket a bemutatókat, amiket levetítettem.